Az érzelmi gátoltság sémánál a helyzet egy picit cifrább, mert nem csak az érzések és érzelmek gátoltak, hanem ösztönkésztetések, a vágyakozásaink, a szükségletünk kifejezése, pozitív érzések és érzelmek gátoltá válik, vagy válhat, attól függ ki éppen melyik területében nagyon korlátozott belülről. Szeretet kifejezése, törődésnek a különböző formái, a gondoskodásnak a megnyilatkozásai, szexuális vágy kifejezésének a korlátoltsága, ez mind ehhez a sémához. Add! Köszönöm! Hideg! Pont bejöttem, és arra gondoltam, hogy úgy innék egy kis hideg kólát, és látjátok? A vágyainkkal teremtünk. Szóval ez a séma nem annyira derűs, mert hogy egy csomó-csomó jó dolog átlás alá kerül, vagy kerülhet. Ja, van itt víz. Hogy? Nem is vettem észre, hogy a került a víz. Higítsam. Nehogy bajom essék. Jöttem a Terézvárosba, amíg az volt az első hely, akkor voltam 2 éve pap, és vittem a 2 literes kólát, akkor még azt hiszem volt olyan. És jött velem szembe egy hölgy, oszlopos tagja a Rózsafüzér társulatnak, és mikor meglátott engem, az első pillantásban öröm futott át az arcán, de a második reakciója a megdöbbenéssel, vegyes csodálkozással átsződ botrány, és a következőt kérdezte: atya kólát iszik? És éreztem, hogy az egész egyház képe kezdett el megremegni ettől. Pedig hát én egyszerűen csak egy fiatal pap voltam, én nem kívántam az ő egyház képét romba dönteni. Szóval természetesen olyan negatív érzések és érzelmek is ide kerülhetnek, mint a harag kifejezése, az indulat kifejezése, az agresszió is kerülhet gátlás alá, és a többi, és a többi. Na, erről van szó. Hogyan alakul ki ez a schéma? Valamiféle élménye annak, hogy kifejeztem magam, megmutattam magam, egyáltalán csak léteztem, egyáltalán csak azt mondtam, hogy itt vagyok, egyáltalán csak akartam, hogy vegyenek észre, vagy, és hogy megtörténik valami megalázottság. Lehet, hogy megalázás, lehet, hogy egyszerűen én élem meg megalázottan magam. Nem egyszer, aki valamit mond vagy tesz, nem is akar engem megalázni, már az is elég lehet, hogy én úgy élem át. Hát lehetséges, hogy szülők azt mondják, amikor látják a gyerekeiket, hogy olyan, mintha hamuba mártották volna őket. Erényesnek tűnik kétség kívül, kicsit élettelen is. Hogy azt mondják, ők sose alázták meg a gyerekeiket, nem tették nevetség tárgyává, nem gunyolták őket ki, nem szégyenítették meg semmiféle megnyilatkozásukra. Az lehetséges, és mégis lehetséges, hogy valamilyen magatartás formáink valahogy bennünk a környezet reakciója révén megszégyenüléssel kapcsolódtak össze. És ez már elég lehet. Főleg ott, ahol egyébként nagyon erős az, hogy... Nem ülök le. Nagyon erős az, hogy mit fognak szólni mások. Megvan ez bennetek? Hogy nem csinál, mit fognak szólni? Mit gondolnak majd rólam? Mi lesz ennek a következménye? És aki ezzel a sémával él, tulajdonképpen azt, hogy nem tudom, egyszer csak elkezd hangosan nevetni, azért nem engedi meg magának, mert az van benne, hogy mit szólnak mások, hogy fog az kinézni, hogy látszódok majd, mit gondolnak majd rólam az emberek, és tulajdonképpen ez mindegy lenne, mert tényleg gondolnak majd valamit, és tényleg látszódni fogok valahogy. A probléma az, hogy ő ehhez hozzáköti azt, hogy akkor én meg fogok semmisülni, meg fogok szégyenülni, és akkor kirekesztésre fogok kerülni. Nem tudok már olyan lenni, mint bárki más. Kikerülök az emberi nemből. Na, azért ez elég ijesztő, nem? Kikerülni az emberi nemből. Egy kedves ismerősöm, beszélgettem el jó pár alkalommal, egy vidéki környezetben nőtt föl, és ebben a vidéki környezetben a szülei tulajdonképpen jómódú gazdálkodók voltak, ezért volt egy kis, nem is kis, egy ilyen nagyobb parasztház, és akkor ők szerették a kultúrát, ezért náluk volt könyvtár, és olvastak, és a többi. Tehát egy ilyen vidéki környezetet képzeljétek el, és ott volt ez a lány, aki volt akkor talán 4 éves, és fölfedezte magának a művészeti albumokat. És ezeket nézegette, és akkor egymás után látta azt, hogy nő fátyolban, nő fátyol nélkül, nő fátyol nélkül a mezőn fut, nő fátyol nélkül a susnyából kinéz. Hát nem tudom, hogy a művészeket miért érdeklik ezek a témák, hogy valahonnan kinéz, meg ott kibukkan, meg elő, meg Afrodité a habokból. És akkor egyszer csak, hát volt 4-5 éves. Azt mondta, fú, tehát ez milyen izgalmas. Pucérra vetkőzött, kiment a mezőre, és ott nézte ezeket a mozdulatokat, csinálta, hogy hát ez a kultúra része. És ott kibukkant a nádasból, vagy nem tudom. A kukoricásból úgy előtünedezett, aztán hogy visszahullott a tarlóba. Szóval, és az történt, hogy miközben roppantul érvezte az életet, és rájött, hogy hát neki szüksége volt neki arra, hogy ezeken a képek keresztül rájöjjön, hogy egy szép nő miket szokott csinálni. Hát nyilván mesztelenül ugrántozik a tarlón, és az egyebek, és hát ő 4 évesen ezt nem tudta, hogy ez így van. Hát itt egy csomó képet látott az ő szüleinek a komoly könyvtárába, és hogy ott ugrándozott pucéran, ott a kukoricásban, meg a buzásban, meg nem tudom, na hol, na, ezt már nem tudom, nem emlékszem rá, nem erre figyeltem valószínűleg. És egyszer csak azt mondja, hogy az történt, hogy a szülei lélekszakadva rohantak, de sose rohantak így. A szülei mégis méltóság teljes gazdálkodók voltak, de hogy egy emberként rohantak a kukoricásba, és kiáltották az ő nevét, hogy azonnal gyere, hogy mit képzelsz, de megőrült élte, és őrült neki, megőrült, hogy jutott ez eszedbe? És ő a kérdést se értette. Hát, hogy jutott eszembe? Anyának és apának a könyvei közül levettem azt, ami mutatta, hogy hát ez az élet része. És elmondta, hogy hogyan élte aztán át azt, először, hogy ezt az értetlenséget, és aztán a megszégyenülést, és a megszégyenülés után a kirekesztettséget, hogy akkor vele valami nagyon baj van, akkor ő tényleg nem normális. Ugye, ismerős ez a mondat, hogy hirtelen gondolkozás nélkül egy tekintély személy, hogy juthatott ez eszedbe? És közben, hogyha úgy magunkban nézünk, egy csomó minden szokott eszünkbe jutni. De ilyenkor megkérdőjelezzük azt, hogy normálisak vagyunk, hogy nem tudom, miért nézek ilyenkor rátok, hogy az emberi nemhez tartozunk-e. A szépek a színek ott rajtatok. Tényleg olyan változatos. Te egy kicsit sötét vagy, de... Na, jóba vagyunk. Most valaki, most van itt életében először azt mondja, na, osztja itt, mikor ülök az első sorba. Nem, szóval ez a séma kialakul úgy, és aztán itt, hogy melyik érzés, melyik késztetés, melyik szükséglet mi, van, hogy, és nyilván ez nagyon érdekes lehet nekünk, hogy némi önismerettel átülök ide, már picit rálátok a helyzetemre, és azt mondom, jé, hát nekem mondjuk a, nem tudom én, az öröm kifejezése nincs gátlás alatt. De mondjuk a félelem igen. Hát mert az apám elmondta néhányszor, ne legyél már anyám asszony katonája. Szóval a férfi nem fél. Ugye, és akkor az is lehet, hogy nőként meg, ha, jó a kék a nőknek. Nem, jó, jaj, de jó. Jó. Ez a kék, nem? Azért kicsit üző, az már nem, de ez a kék. Hogy én meg nőként rájövök, hogy nekem ki, meg gátlás alatt van az, hogy úgy nagyon lelkesedjek, vagy lelkendezzek. Mert apám egy komoly ember volt, egyetemi tanár, hát ő nem lelkendezett egyetemi tanár, nem lelkendezik. A komoly kutató munkát végez. A hipotéziseit ellenőrzi. Nem lelkendezik. Nem tudom, jó, nem akarom ezt tovább. Szóval, amitől bebetonozódunk ezekbe a helyzetekbe, az az, hogy az a gondolat, az a félelem, ami bennünk megszületik, hogyha kifejezném magam, annak mi lenne a következménye, az egészen rettenetes következmény. Ezért aztán háromféle cselekvésmódot dolgozunk ki, emlékeztek, minden sémánál így van. Az első fajta cselekvésmód, amikor egyszerűen bekap bennünket a séma, és a séma logikája alapján csináljuk azt, amit csinálunk, vagyis nem tesszük az önkifejezés különböző módjait, nem csinálunk ilyet. Ez azt jelenti, hogy kívülről úgy tűnünk, hogy olyan szürkék vagyunk, érzelemtelennek tűnik az ilyen személy. Mintha az arcát egy viázba mártották volna, semmi nem tükröződik. Ha valaki nagyon erősen ezzel a sémával van, hogy egy társaságban vagyunk, valaki mond egy jó viccet, van egy nevetés, de ő nem nevet. És nem egyszer az is megtörténik, hogy akkor valaki megkérdezi tőle, hogy te szerinted nem volt vicces? De. De látszik, hogy egy lépés hiányzik. Lehet, hogy van valami megélés, a kifejezés az nagyon gátolt lehet. De az is lehet, hogy aztán ez már kiterjed oda, hogy tényleg nem érzi azt. Nem tudja előszedni, nem is érzi. Oly mértékben is gátolt lehet valami érzés, vagy késztetés, vagy és a többi. Szóval az első fajta cselekvés forma, hogyha valakit ural ez a, micsoda ez? Séma? Köszönöm. Az, hogy a séma uralkodik rajta, és minden megy, és megy, és megy, és itt jön valami fájdalmas. Hogyha valaki nagyon begyakorolta ezt a sémát, és azt mondjuk neki, hogy hát nyugodtan kacagjál, nyugodtan rohangászál, vagy pattanj föl, vagy nem tudok, hadonász a karjaiddal, akkor ő mit fog mondani? Két dolgot. Az egyik, hát én nem ilyen vagyok. A másik, na hát ez nagyon távol van tőlem. A harmadik, ez most jutott eszembe? Hát ez nem az én stílusom. Vagyis, ha ez a séma behammantott bennünket, akkor annyira egyé váltunk ezzel a világgal, ami bennünk kialakult a gyerekkori sérülés okán, hogy mi ezzel azonosítjuk is magunkat. És minden, ami ezen mondjuk túlmutatna, hogy valamit kifejezni, idegen. És ezért nagyon könnyen el is hárítja. Miért kéne nekem a majomnak lóbálni a mancsomat? Ez az egyik. Másik, amikor én is érzem, hogy ezekben a mondjuk együttlétekben, ez lehet négy szem közti, lehet társaság, lehet az osztály, munkahely, bármi. Úgy érzem, hogy tényleg azért azt észlelem, hogy mások nevetnek, vagy mások akkor játszanak, mások elmennek sportolni, akkor megittak két sört, akkor már énekelnek. Minek ez az éneklés? Most azért, mert két sört ittam, most már nem lehet beszélni, csak énekelni. Három sör után meg táncolni, ezt nem értem. Hát lehetne nyugodtan ülni, és valahogy normálisan ellen. Még kell énekelni, meg táncolni, ezt nem értem. De ő érzékeli, hogy itt valami zavar van, ez neki nem esik jól. Ezért ő elkerüli az összes olyan helyzetet, vagy igyekszik elkerülni, főleg a szabad idejében, ahol találkozna azzal, hogy valami kényelmetlen érzést meg kell élni abból, hogy talán lehetne, de nem, de most ő miért nem, és a többiek miért igen, és ha megint elkezdik rángatni, az a legszörnyűbb. Amikor van egy ilyen táncos íz, és akkor három nő odajön, hogy gyere táncolni, Béla! És ez a halálom, tehát ez, amikor ez megtörténik, elkezdik a karomat rángatni a nők, hogy gyere táncolni, Béla! Na, hát nem sokkal jobb otthon. Hát sokkal kiszámíthatóbb minden. Na? A harmadik pedig, amikor valaki túlkompenzálja a belső sémájának a logikáját, ez pedig az, hogy például megpróbál ő a társaság középpontjává válni. Ilyen viccmester lesz, mókamester, és miközben ezt csinálja, az a benyomásunk, hogy szinte semmi természetes nincs benne. Hogy ilyen verejtékszagúan erőltetett. Úgy mondaná ezt a pszichodráma világa, hogy konzerveket csinál. Az egyik sportadón, ez nem tudom, biztos nekem lehetne mondani, most miért nem mondhatnám, de mindegy. Lényeg, a sportadó, ott van egy összeállítás, gól öröm, vagy győzelem öröm. És az a nagyon érdekes, hogy ezek a nagyon szélsőségesen ható öröm kifejezés módok, általában az az élményem, hogy nagyon kimódoltak. Hogy valaki úgy előre kitalálta, hogy tombolni kell. Tehát egy győzelem után muszáj tombolni. Túl van tolva. Ugyanúgy az a benyomásunk, hogy nem természetes. Mikor ő a séma hatása alatt cselekszik, akkor is az az élményünk, hogy valahogy nem látjuk természetesnek. Nincsenek olyan spontán gesztusai, amiről látjuk, hogy nem kontrollálta őket. Egyszerűen valahogy ilyen. És az az érdekes, hogy amikor valaki túltolja, ugyanez az élményünk. Hogy hát ebben a tombolásban, vagy újongásban, vagy egymás lögdösődésében semmi természetes nincs. Ugyanúgy kitalált. Miért mondom ezt ilyen hevesen? Nem tudom. Hát semmi okom erre. Oké. De akkor miről beszélünk? Ugye így volt a cím, annyira megtanultam tőletek, hogy a cím alapján kell beszélni. Pedig ezt már tudtam, ezt 15 évvel ezelőtt megtanultam. Ismeritek talán a történetet. Azért hiszem most, mert most még hideg. Hogy lelkesen, 7. osztályban, lelkesen, ifjú, nem is tudom, papként, mert hitoktató nem vagyok, én pap vagyok, ifjú papként lelkesen a 13 éveseknek az Ószövetség világát próbáltam föltárni. Egy csomót készültem rá mindig, mert hogy azokat sokszor, mondjuk olyan történetek, amiben egy csomó olyan elem van, ami ez nem sok köze van a kereszténységnek, hogy az hogy kell mégiscsak valahogy úgy mondani, hogy az mégiscsak, na. Tehát egy csomót kellett készülni, és leírtam, és ott is csináltam egy üzenetek, és mondatom, amit majd krétával fölírtam a táblára, na. És lelkesülten tartottam 40 percet, és akkor lejtettem a hangsúlyt, és kérdeztem a gyerekeket, hogy na, van-e valakinek kérdése, van 5 perc? Tanár úr, mi a cím? És ezt a tudásomat felejtettem el itt múltkor. Szóval, cím. Gondolhatnánk azt, hogy most olyan negatív összefüggésbe helyeztük azt, hogy ne legyünk gátoltak, ugye érzelmi gátoltság. Igen ám, de hogyha felszabadulunk a gátoltság alól, akkor hova fogunk hullani? A gátlástalanságba. Hát főleg minél inkább ebben a sémával vagyok, vagy van egy erkölcsi, nem tudom én, elképzelésem az életről, és a többi, akkor azt mondom, hogy hát ezerszer inkább a gátoltság. Abból nagy baj nem lesz. Lesz, de hosszabb távon. Tehát a gátoltság és a gátlástalanság között van egy állapot, ezt nevezzük most szabadságnak. Tehát a gátoltság, természetes emberi megnyilatkozások gátoltsága és a gátlástalan önkifejezés között van a szabadság. Tehát erről beszélünk. Hogyan tudunk szabadok lenni? Most a szabadságot meg úgy írhatnám le, hogy lehet kell a 4 szék. Azt mondja, az első lépés az, hogy gátolt vagyok. Egyszerűen nem tudom kifejezni a haragom. Nem tudok ordítani! Mert hogy veszi ki magát, mit szólnak majd mások, ugye? És akkor a második lépés, hogy megtanulok valami önkifejezést. Ez lehet a spontaneitás is. És azt gondolnánk, hogy itt vége a folyamatnak. Tehát megtanultam, megvan a szabadság. Elmondanám, hogy nem. Első lépés, gátolt vagyok, nem tudok valamit csinálni, tenni, kifejezni. Akár érezni. Második lépés, megtanulom kifejezni, megmutatni. Harmadik lépés, megtanulom nem kifejezni. Nem megmutatni, nem csinálni. A szabadság minimum az, hogy tudom szabadon csinálni, és tudom szabadon nem csinálni. Hogy mind a kettőben szabad vagyok. Ugyanúgy szabad maradok akkor, amikor csinálom, és akkor is szabad maradok, ha úgy döntök, hogy nem csinálom. Ez egy fontos lépés, mert a félelmünk az, hogy gátolt vagyok, utána akkor szó, és akkor azt elértitek, akkor azt elérezd el a hajam van. Hadd szóljon a rock and roll. És hát, hogy aztán kinél, hogy szól, az... Nem erről van szó, mert csinálunk egy harmadik lépést, szabad vagyok valamit megtenni, és szabad vagyok valamit nem megtenni. Emlékeztek az alkoholbeteg ismerősöm, aki azt mondta, 10-valahány évig mondták nekem újból és újból, hogy nem szabad Dezső innod. Elnézést, milyen jó, hogy van egy távolság köztünk. És a Dezsőt meg mindig elkezdte bosszantani, mert ő átült, és azt mondta, nekem nem mondja senki, hogy nem szabad. Nekem nem mondja senki, hogy nem szabad. Hogy ne volna szabad? Iszom, ha akarok. Porzik a vese, rátöltünk. És akkor egyszer csak nem tudom, a hanyadik elvonója után, amikor kezdte érezni, hogy valahogy a szabadságnak ez a fajta értelmezés, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit nem szabad, mert szabad. Éreztétek egy kicsit, hogy hangzott, hogy ti is, ugye, úgy volt? Ezt nem csak én hallottam.
Jaj, de jó.
Hogy rájött arra, hogy azok, akik nekem azt mondták, hogy nem szabad innom, tulajdonképpen ők valamit nem értenek, amit már most igen, hogy szabad innom, és szabad nem innom. És egyszer csak ez az alkoholbeteg ember, de ez neki több mint 10 évébe tellett. Rájött, hogy a szabadságnak egy másik formája, hogy szabad valamit nem csinálnom. És mikor szabadon tudok valamit nem csinálni, és közben szabadon tudom csinálni, na akkor jön a negyedik lépés, hogy azt tudja mondani, hogy na, most szabad vagyok. Tehát erről beszélünk, hogy szabad vagyok abban, hogy csináljuk valamit, szabad vagyok, hogy ne csináljam. Oké? Leírnám most, elnézést, nem, nyögvenyelős ez nagyon? Nem annyira. Attól függ, hogy mennyit dolgoztatok. Hogy csak valahogy mindig az összefüggés, mert aztán elkezdem mondani, és akkor beleveszünk az, hogy nem tudom, mit... Na. Hogy néz ki a belső, nem is tudom, dinamikája ennek? Mondjatok egy jó magyar szót, dinamika helyett. A belső mozgása. Az jó. A belső mozgása hogy néz ki ennek a sémának? Úgy tekinthetünk rá, hogy... Van egy alávetett gyerek bennünk. Ez az alávetett gyerek megtanulta, hogy mit nem szabad, mi nem normális, hogy fogd be a szállt, hogy ne... Egy alávetett gyerek. És nyilván az alávetett gyerekhez kell egy alávető szülő. Hát valaki, aki ütivágja. Aki adott esetben megszégyenít, és a többi. Most, hogy így ülünk. A Óbudán, amikor gyerekekkel beszélgetve tartottuk a misét, nagyon pici volt a templom, ezért én nagyon közel voltam az első sorhoz. Hát általában hallottam, ami egyébként zajlik, azon kívül, amikor beszéltem. És miután a gyerekekkel beszélgettem, és lejöttem egész közel hozzájuk, úgyhogy egy gyerek, egy szülő, sokszor így volt, és hát volt ott egy gyerkőc. Milyen vasárnapi mise? És ez engem nem zavart, mert hát miért? És ott ült mellett az anyukája, azt mondja. Ne integess az ördögnek! Kicsit megijedtem én is. És lehetséges, hogyha ezt az anyukát megkérdeznénk, hogy ő valahogy nem tudom, én megszégyenítette a gyerekét valamikor, amikor spontán kifejezte magát, azt én soha. Hát hogy? Hogy? Hogy néz akkor ez ki? Tehát van az alávetett gyerek, ugye ő már sérült, már nem szabad, félek és a többi. Nem akarok megszégyenült lenni, nem normális lenni, kirekesztett lenni, megsemmisülni. És van egy alávető szülő. De van egy harmadik szék, ami ilyenkor tulajdonképpen nem hatékony. Ezen a széken ülne a felnőtt. Mikor elkezdjük gyógyítani magunkat ebből a sémából, akkor az történik, hogy a gyerek azt mondja a benne lakó felnőttnek. Azt mondja, te Feri, vagy Feri, inkább így, Feri, nekem apa azt mondta, hogy nem szabad húzni az orrom. És akkor a felnőtt azt mondja, hát szabadni szabad. Azt mondta a szülő, hogy nem szabad húzni az orrod. Na, szabadni szabad. Hát húzzad egyszer-kétszer. Igen, ám, de erre a szülő meg szokott szólalni. Azt mit csinálsz? Mit tanítasz annak a gyereknek? Hova gondolsz? Akkor tudunk gyógyulni, hogyha a bennünk élő gyerek tud szólni a bennünk élő felnőttnek, ő átgondolja ezt a helyzetet, azt mondja, hogy hát szerintem azt például kipróbálhatod. De szerintem nem hangzik túl jól. Kétség kívül, tehát főleg, hogyha náthás vagy, akkor ez már mondjuk, hogy... Egy ilyen lefolyó minőség. Ezt nem mondanám, hogy nem szabad. Szabad, hát próbáld ki, hogy szerintem, nem tudom, én azt gondolom, szerintem fölösleges. Inkább a zsebkendő. De akkor itt a szülő, hogy hogy engedheted meg neki, hogy ezt csinálja. És akkor a bennem élő felnőtt azt mondja a bennem élő szülőnek, hogy egy kicsit nyugodj le. Hát nézzük meg, hogy mi lesz. Lehet, hogy magától rájön, hogy a zsebkendőt érdemesebb használni. Hagyjunk neki egy kis időt, hát találja ki. Tulajdonképpen ez a dinamika. De ez a három szerep bennünk van, hát a szülő állandóan leállítana, ezért a gyerek sokszor már nem is beszél a felnőttel. A felnőtt pedig sokszor, ő nem konfrontálódik. Nem azt mondja, tehát lehet, hogy igaza van. Hát ezért jó, és ez az érdekes benne, nem csak arról van szó, hogy most így mondanám, hogy a bennünk élő gyereket fölszabadítjuk, aztán, hanem arról, hogy van bennünk egy felnőtt. Ezért a helyzetet a következőképp tudnám megmutatni, most összevonom a két mondandómat, hogy ha a gyerek dönt arról, hogy mikor mi legyen, az a gátlástalanság. Hát hát a gyerek, vagy 3-4-5 éves gyerek, Na. De most honnan jutnak eszembe ezek az élmények? De honnan? Ezt nem is értem. Igen, azt fogjátok mondani, hogy miért pont ez? De most ez jutott eszembe, úgyhogy mondom. Egy egyszobás lakásban nőttünk föl, ikertesommal. Az első életében ott voltunk. Egy szoba, hozzá volt egy anya, meg egy apa. Két rácsos ágy. Úgy, ahogy említettem. Hogyha elmozgattuk, értem, akkor kiment a gangra. Ezért. Tehát két gyerek, négy felnőtt, egy szoba. Egy szoba. De a nagymamám viszont egy többszobás lakásban élt. De azzal nem lehetett cserélni, mert az egy ilyen szolgálati valami volt még a nagypapám után. Tehát nem lehetett olyan lazán csinálni. Na, az történt, hogy néha átvittek a nagymamához. A családi történet szerint a nagymamánál tanulta meg járni, mert volt hely. Hát már ezért megérte, de most az az élményem jut eszembe, ez hihetetlen, ez 40, nem tudom hány év, ez nem jutott eszembe, de most... hogy na jó, hát a nagymamámnál volt hely, csak mondjuk a szülő-gyerek arány volt rosszabb. Ez azt jelenti, hogy ott volt több szoba, és ott emlékszem, hogy gyerekként ott kóboroltam, meg minden, a nagymamám azért nem lelkesedett azért, hogy 24 órát rizikózzon velem. Akkor még nem is volt ilyen. Gazdák, hogy okosan volt. De én azt még nem értettem, mert kisfiú voltam. Tehát, hogy a nagymamám úgy, nem tudom, én csinálta a palacsintát, és hát addig ott én meg unatkoztam a... lakás különböző pontjain. Ez nem változott. És egyszer csak arra jutottam, hogy rápisilek a falra. De én bennem most derül, hogy nem volt bennem semmi rossz, nem tudom mi. Hát tulajdonképpen az érdekelt, hogy milyen forma alakulott ki, és hogy ez úgy volt. Mert a nagymamámnál nagyon szép fehér fal volt, és gondolt, ez egy ilyen érdekes minta lesz, és hogy tök jól lehet vele játszani, ennyi. És hát amikor megvolt a minta, azért éreztem, hogy hát először azt éreztem, hogy most úgy kicsit jobb itt, de azért a második érzésem az egy pici ijedelem volt, hogy hát most hogy tűnik el? Tehát mert, hogy jól csináltam, és kiccet ide a falra, és most van bennem ez, hogy a nagymamám bejön, és az a döbbenet. Hogy, és na, ilyenkor jön ez a mondat, ez hogy jutott eszedbe? Hát rajzoltam. Szóval, hát azért ebben van némi gátlástalanság, ugye? Tehát ha a gyerek dönti el, hogy legyen, azért az gátlástalanság. Ha mindig a szülő dönti el, hogy legyen, azt nevezhetném gátoltságnak. Ő mindig szabad, nem szabad, rendes gyerek, de legjobb, ha nem csinál semmit. A szabadság az, amikor a felnőtt dönti el. És a felnőtt azt mondja a gyereknek, hogy egész bátran. A felnőtt azt mondja a gyereknek, hogy szerintem ezt ne. A felnőtt azt mondja a gyereknek, ezt ki se próbáld. Kipróbálhatja, de én a felnőtt azt mondom, hogy ezt ne próbáld ki. Tehát a szabadság az az, hogy a bennem élő felnőtt mond valamit a gyerek, de a gyerek spontán, nem a felnőtt. A gyerek az, a gyerek a játékos, a gyerek a természetes, de tárgyal a felnőttel. Ó, oké. Akkor most elkezdeném mondani ezeket a formákat, hogy mi mindenre gondolhatunk itt, hogy na, hogyan cselekedhetünk magunkért, hogy az érzelmekben ne legyünk gátoltak. És itt mondom egymás után, mondom. Azt mondja, nem a negatív példákat akarom hangsúlyozni, hanem azt, hogy milyen rengeteg területen kísérletezhetünk, vagy fedezhetünk föl dolgokat, hogy hát ezt is lehet, ezt kipróbálni. És nyilván akkor vagyunk bölcsek, ha a felnőttel megkonzultáljuk. De különböztessük meg a szülőt a felnőttől. A szülő lehet azt mondja, hogy eszedbe ne jusson. Oké. Az első színek. A színek. Ez nekem nem erősségem. Tényleg nem. Na, én a szürkével jól el vagyok. De hát a színek. Most az, tudjátok, emlékeztek az óvodára, ahol a lapátok fenn voltak a polcon, de nem lehetett őket levenni, mert hogy a lapátok a polcon ebben az elit óvodában azt fejezték ki, hogy ez egy óvoda. Hogyha valaki véletlenül ide jön, és arra kíváncsi, hogy ez tulajdonképpen itt mi, akkor ő pontosan tudja, hogy ez egy óvoda. És annyira bennem van gyerekkoromban, ott vagy pici óvodás vagyok, hogy én tulajdonképpen nem csak azt néztem, hogy de jó lenne azokkal a lapátokkal játszani, a homokozóból soha nem vitte ki, hanem hát nem, az a gyerek ne a homokozóba üljön, hanem csendes pihenőben aludjon. És ettől megőrültem mindig. Szóval én nem egyszerűen csak homokozni szerettem volna a homokozóba, hanem a sárga lapáttal. Mert volt napsárga lapát. A pirosat túl erőteljesnek éreztem, azóta is. De hát a sárga, a napsárga. És olyan érdekes ez, hogy a színek, most nem akarok, hát olvashattok egy számtalan, nem tudom, tanulmányt, hogy a színek hogy hatnak ránk. De tudjátok, hogy néhány évvel ezelőtt vettem egy sárga kis sportautót. Napsárga? Inkább citromsárgába hajló. És az a benyomásom, hogy valamerre megyek ezzel a sárga autóval, ez föltűnik az embereknek, és az a legizgalmasabb, hogy teljesen függetlenül gyerek, vagy felnőtt, férfi, vagy nő, elkezdenek mosolyogni. Hát egyszer ránéz egy ilyen sárga kis autócskára, olyan, mint egy matchbox, és... Tehát az első, ahol akár még ki is próbálhatnám magam, hogy lehetséges, hogy na, a bennem élő felnőtt azt mondja, hogy hát na, te lehet esetleg sárga. Peros. A személyiség fejlődésem 50 éves koromban addig jutott, hogy például mondjuk a társkapcsolati témáról nem szeretek fekete nadrágban előadni. Inkább a szürkét választom. Tehát látni valóan ezen a téren nem sokra jutottam. Jó, tehát az első színek, így akarom ezeket mondani, egyáltalán milyen területeken lehet, ha valaki gátolt, és milyen területeket fedezhetne föl. Színek. Jó, jaj. De jó, hogy leírtam. Igen, mindig jegyzeteket, mindig írok, csak nem nézem meg. Hogy 2 éves önismereti csoport után csináltunk egy rövid kört, hogy na most 2 év után hova jutottál? Hát ez egy izgalmas, 2 évnek, de egy mondatban mondasz. És annyira bennem van, ez sok évvel ezelőtt egy férfi, lehet, hogy ezért is jegyeztem meg, a következőt mondta. 2 évnek az önismereti munkájának a gyümölcse az, hogy rájöttem, színesen akarok élni. Színesen élni. És ezzel kapcsolatban van egy élményem, mert elmentem szupervízióra, egészségedre, ha ez az volt, mert nem tudom, hogy és előkerült az, hogy tulajdonképpen én hogyan határoznám meg azt, hogy én milyen pap vagyok? Hogy ezt mondta nekem a szupervizor, egy helyzetre vonatkozóan, ahol papként cselekszem, hogy jó, mondd meg, Feri, hogy te mit mondasz, hogy te egy milyen pap vagy. Mert amit te mondasz magadban belül itt, hát nyilván valami olyasmi fog kijönni. Mondd meg, hogy te egy milyen pap vagy. Hú, hát ez milyen izgalmas kérdés. Lát, ez érdemes szupervizorra járni. Hát én magamtól sose kérdezném meg. Milyen pap vagy? És akkor ne sokat gondolkozz, mert akkor már kutyáké. Csak következőt mondtam neki, és nagyon bennem volt ez az élmény, később rájöttem, hogy én egy színes pap vagyok. És hogy milyen érdekes az élet, a következőt mondta a szupervizor. Azért a püspöködnek ezt ne így mond. Ugye hirtelen a szülő megjelent, ugye addig a felnőttel beszélgette, a gyerek válaszolt, a felnőtt kérdezett, és hirtelen egy szülő megjelent a porondon. Oké, tehát színek felfedezése. Második, formák. Lenyűgözve nézem a lakberendezők tehetségét. Hogy egyáltalán nem bútor készítésre használandó tárgyakból hogyan képesek bútorokat kitalálni. Tehát le vagyok nyűgözve. Tehát egy raklap bútor szett számomra lenyűgözöttség forrása. Hogy jut valakinek eszébe raklapokból ilyet csinálni? És eszembe jutott anyukám, aki történetesen lakberendező is volt, hogy ja, emlékszem, hogy gyerekkorra kérdeztem, hogy gyerek voltam, hogy anya, mondd meg, hogy mikor ott laktunk négyen abban az egyszobás lakásban, hogy az milyen volt az a lakás? Hogy nézett az ki? Hát én ott nőttem föl, de nem emlékszem semmire, mert egy éves korunkig voltunk ott. És azt mondja, na hát tudod, Ferikém, hát szegények voltunk, mint a csuda, és hogy ezért azt találtam ki, hogy hát könyvünk sok volt, azt nagyon szerettük, hogy hát vettem jó pár téglát, és akkor három tégla, polc. Három tégla, polc. Három tégla, polc. Nem is polc volt, az inkább egy deszka. És tudjátok, egy gyerekként, hogy az én anyukám milyen eredeti. Hogy ez milyen, de még jól is néz ki. Hogy ez volt bennem. És akkor elterveztem, hogy na, milyen jó lenne, én is csinálnék valójában. Három tégla, deszka, három tégla, deszka. Ez milyen jó. Ha minek azokat az előre gyártott izéket venni? Három tégla, deszka. Hát a második gondolat ez formák. De forma az öltözködésben, forma a fülbevalóban. Ha, a nyakláncban. Forma a hajban. Ha. Megfogtad. Ez a megfogtad, igen, a nyakláncom. Ez jó. Tehát, formák. Ez a kis sárga sportautóm, azért is szeretem, mert képzeljétek el, ez egy japán autó. Pont most 30 éves, szülinapos. Majd tényleg hozzácsapok egy pezsgős üveget. Hogy... Ha én is hadd örüljön nekem, öntsem az ülésre, vagy hogy? Nem, nem tudom. Hogy, tessék, vörös lesz, nem, azt akarom, nem, maradj a sárga. Szóval, azt találták ki a japánok a 80-as évek közepén. Hát, hogy mi japánok vagyunk, mivel tudnánk kifejezni a világ számára, hogy mi japánok vagyunk. Mert mi tudjuk, hogy japánok vagyunk, de a kérdés, hogy hogyan fejezzük ki, hogy mások is értsék, hogy mi japánok vagyunk. És arra jutottak, hogy az origami az egy igazán eredeti japán dolog. És kiadták a tervezőknek, hogy készítsenek olyan autót, ami úgy néz ki formailag, mintha egy gyerek készítette volna, mint egy origamit. Ez az MR2 első generációja. Nézzétek meg a neten, Toyota MR2, az olyan, mintha egy gyerek origamista volna.
Tök jó!
Köszönő viszonyban sincs semmi normális autóformával. Mert hát egy origaminek nem kell olyannak lenni.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.